Kedves testvéreim, köszöntelek benneteket szeretettel. Egy igét hoztam nektek, a 16. Zsoltár 11. versét. Tehát a 16. Zsoltár 11. verse a Biblia egyik legszebb igéje. Ezt írja: te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Vajon miért olyan különleges ige ez? Mert talán érzékeljük azt, hogy mindannyian a szívünk mélyén vágyakozunk örömre. Szeretnénk teljességben átélni a boldogságot, Isten boldogságra hívott bennünket. Jézus is így kezdte a hegyi beszédet, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelidek, stb. A tiszta szívűek. Az öröm egy rendkívül fontos dolog az életben, és Isten szeretné, hogy örömteljes életet éljünk. Maga Jézus is ezt mondta a tanítványoknak, hogy azt akarom, hogy az én örömöm ti bennetek teljessé legyen. Örömteli életre szánt bennünket az Isten. A nem örömteli élet, vagy nem örömben élő élet az, az keserű, szomorú, kesernyi, és olyan bizonytalan, és úgy érzi az ember, hogy az élet egy teher. De örömben élni, viszont úgy érzik, hogy egy lendületben vagyunk, hogy haladnak körülöttünk a dolgok, hogy az életünkben felszabadultság van, és ezért Isten nem csak tanácsolja, parancsolja, hogy örömben éljünk, hogy keressük az örömet. Nem tudom, tudtuk-e ilyen igéket mondani, amiben megvan írva, hogy az örömre való felszólítás található. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságatokban hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten színe előtt, és az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és lelketeket az Úrban. Ez csodálatos dolog, nem? Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát azt mondja, hogy az aggodalomtól való szabadulásnak is az egyik forrása az öröm. Hát persze azt mondhatjátok jogosan, hogy ebben a világban, amikor ennyi baj van, meg most is ebben az időszakban, annyi nehézség, annyi küzdelem, annyi szenvedés van, ez az egész vírus téma is, ugye mennyi embert megkeres, és mennyi ember szenved tőle, hát hogy lehet így örülni? Hogyan lehet az örömöt megtalálni? Azt is mondja a Biblia, hogy örüljetek az örülőkkel, de sírjatok a sírókkal. Tehát az együttérzése is tanít a Jóisten igéje. Ez az emberi élet két végpontja, az öröm és a sírás. Megvan ennek is az ideje, mondja a Prédikátor könyve, hogy ideje van az örömnek, és ideje a sírásnak. Ideje az ujjongásnak, és ideje a táncnak, stb. És vannak olyan napok, amelyekre azt mondjuk, hogy nem szeretem ezeket. Tehát ez is benne van. De mégis azt mondja a Biblia, hogy az öröm azért egy alapvető érzés, élettapasztalat, életfelfogás legyen a mi életünkben. Természetesen vannak időszakok, nehézségek, de ne az legyen az életünkben a fő pont. Sőt, még ezekben a nehézségekben is, ugye, azt mondja, ne aggodalmaskodjatok, hanem, és elmondja, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Isten színe előtt. Tehát a hálaadás a bajban és a nehézségben, a problémában is feloldja a gondot, a nehézséget, és örömre tud hangolni. Én például magamon megfigyeltem számtalanszor, hogy amikor rossz hangulatom van, vagy nem jó lelkiállapotom van, és keresem a kiutat ebből, már annyiszor figyelmeztetett a Jóisten, és annyiszor mondta, úgyhogy már megtanultam, hogy mit kell csinálnom? Hálát adni. És tudatosan el kell kezdenem, hogy miért lehetek hálás? Hát annyi mindenért lehetünk hálásak, tudjátok ti is. Tényleg. Épp elnéztem egyik nap, egy pár kocka erejéig belekukkantottam egy filmben, ahol a Hitler időszakáról volt szó, és a Hitlerjugendeket képezték ki, a fiatalokat, és az egész 10 éves kortól, az egész 10 éves és 20 éves korosztály teljes kábulatban, minden odaadással a Hitlerért és a hazáért való feláldozás és a odaszánás volt, és ezt mindenki feltétel nélkül elfogadta. Ha valaki nem, és valaki nem jelentkezett Hitlerjugendnek, azt megszégyenítették, megverték, és kiközösítették. És én mondtam Zsuzsának, hogy Istenem, milyen hálásak lehetünk, hogy mi nem ilyen korszakban élünk. És ezek a fiatalok voltak a legkegyetlenebbek a háborúban, azt mondta. Amikor a legkegyetlenebb dolgot kellett végrehajtani, őket hívták, és ők végrehajtották mindent. Tehát én gondolkodtam azon, és mondtam, hogy Istenem, milyen hálásak lehetünk. Milyen hálásak lehetünk, hogy békében vagyunk, már nem tudom hány évtizede, ugye, nincs háború, hogy nincsenek ilyen elfajzott, ilyen iszonyatos, gyűlöletes ideológiák, hanem békében, szabadságban jöhetünk gyülekezetbe, vállalhatjuk a hitünket, van munkánk, értelmes szolgálatunk, van gyülekezetünk, szépen ki van festve, rendben van téve, ugye? Tehát annyi mindenért lehetünk hálásak. A hála az öröm egyik megtalálásának a forrása az ige szerint. Örüljetek mindenkor, ne aggódjatok, hanem imádságban, könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és lelkeiteket a Krisztus Jézusban. Hát kedves testvéreim, Jézus azt szeretné, hogy mi örömben éljünk. Hogy teljességben, békességben, felszabadultságban. Ez rendkívül fontos. Azt mondja a Nehémiás könyve 8. fejezetében az ige, az Úr öröme a ti erősségetek. Az Úr öröme. A ti erősségetek. Az Úrnak van öröme. Az ő Isten boldog Isten. Ezt két helyen is így mondja ki a Biblia, hogy az Isten boldog. Hát ő neki joga van tanítani a boldogságot, hiszen ő boldog Isten. Ezért mondja, boldogok, akik mondta Jézus. Első tanítása ez volt, a legfőbb tanítása. Tehát a jó Isten maga az öröm forrása, hiszen ő pontosan tudja kezdettől a véget, és tudja, hogy milyen kifutás lesz ennek a világnak. Ő tudja, hogy hova fog eljutni, és van értelme ennek az egész küzdelemnek, és még a rosszat is jóra tudja fordítani. Ezért van jogunk hálára. Ha jön egy nehéz helyzet, épp az egyik bibliakörünkre egyik kedves testvérünk, egy veszprémi testvérünk mondta el, hogy amikor a probléma jelenik meg az életében, nehézség, automatikusan elkezdi azon a dicsőíteni és hálát adni. És azt mondja, mindig kivezeti ebből. Mindig fel tudja oldani a helyzetet. És azt mondta, megtanulta ezt, hogy neki ez egy alapmagatartásával vált, hogy a nehézségben is dicsőíti az Urat és az örömét keresi, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Abból tudunk nyerni erőt, abból tudunk abból fakad számunkra békesség és felszabadulás. A 84. Zsoltárt hagy idézzem fel, nézzétek meg ott is, azt mondja, az 5. verstől olvasom, boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek a te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Érdekes, itt is azt mondja a 16. Zsoltárban, hogy te tanítasz engem az élet ösvényére, és itt is azt mondja, hogy akinek ösvényeid vannak szívében, átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Ez is milyen csodálatos ige szakasz. Igen, síralom völgyében kell haladnunk, de Isten forrássá képes bennünket tenni, amelyből árad az áldás, és elborítja azt az embert késői korai eső. Az eső a Szentlélek teljessége. A Szentlélek gyümölcsei között van az öröm. A második. Szeretet, öröm. A Szentlélek jelenléte az életünkben az öröm. És hogy erőről erőre jutnak, mintha megöntőzni őket ez az öröm, és míg megjelennek Isten előtt a Sion, az örök hazának, az Isten eljövetelének remények kapcsolódik össze ezzel a gondolattal. Tehát a Biblia nem egy mesekönyv, hanem valóságban szóval azzal, hogy Sion völgyén kell áthaladnunk, hogy vannak sírások, és vannak nehézségek, és vannak aggodalmak, de ezeknek a legyőzése az öröm elnyerésétől függ, a hálaadástól, a dicsőítéstől. Mert erre mindig van jogunk, okunk. Pál és Silás a börtönben, Cselekedetek könyve 16. fejezet, megverve, véressel, megláncolva, kalodába téve, éjfélkor, sötétben, nem volt ott lámpa, dicsőítették az Istent. És abban a pillanatban, mondja a Biblia, amikor elkezdték dicsőíteni, lehullottak a láncok. Tehát ilyen szabadító hatalma van. És olyan gyönyörű a 96. és a 97. Zsoltárban az Isten igéje, amikor arról ír, hogy még az ítéletben is öröm van. Ugye most ilyen nehezebb témákat vettünk át a Biblia köreinken, itt Füreden is, meg Ajkán is, és én bennem az volt egy óriási felszabadulás, hogy amikor Isten ítéli a világot, vagy az embereket, abban is öröm van, mert Isten végre igazságot tesz. Végre lerendezi a problémákat. És ezért mondja ott Malakiás könyve az utolsó fejezetében, hogy újjongás és öröm van azok szívében, akik megérik azt nagy napot. De rettegés és félelem azok számára, akik viszont elutasítják Isten. Ezt mondja a 96. Zsoltár, 11. versétől az ige, örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő minden fája is, az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet, megítéli majd a világot igazsággal és a népeket hűségével. 97. Zsoltár 11. 12. verse is így erősíti ezt meg. Világosság támad fel az igazra és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. Közben látom, hogy jöttek gyerekek, de akkor majd a végén szólok hozzájuk is, jó? Hogy ők sem maradjanak lelki táplálék nélkül. Az örömről majd pár szót szólok nekik. Tehát ez egy nagyon érdekes tanítás, és nagyon fontos tanítás a Bibliának, hogy az öröm az életünk egyik alapvető része legyen. Te tanítasz, tehát ezt tanítja nekünk Isten. Ez az élet ösvényének egyik fontos jelzőtáblája. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. És még szeretném azt is megemlíteni, hogy miért van Istennél öröm? Mi Istenben az öröm forrása? Szerintetek? Hát szeret bennünket. Az atya szeret, én is ilyen olvastam reggel.
Ha atyának tekintjük, hogy nem csak úrnak, királynak, meg ugye, ami hát van az Ószövetségben, akkor ez egy
nagy... Hogy ő olyan, mint egy legjobb apa úgy tud velünk viselkedni Isten. Sőt, még annál is jobban írja, ugye ez a tanulmány, amit te is idézel, most Zsuzsa. És hogyha az atya szeretete bennünk egy ilyen mély bizonyossággá válik, akkor hát ez egy olyan megnyugtató, felemelő tapasztalat.
Az, hogy úr és atya is egy személyben, mert hogyha csak mondjuk szeretne minket, de nem volna hatalma az, hogy az életünk ne lassan, akkor az csak fél volna, vagy fordítva, hogyha egy úr volna, de nem szeretne minket, hát akkor nem megnézhetnék magunkat, tehát mind a kettő. Mert általában a világban vagy az egyik irány van, vagy a másik. Uh-huh.
Igen, és emlékezzetek Jézus szavára, aki azt mondta, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. Tehát ő neki nem kell kioktatni, ő ezt jól tudja, és bízhatunk benne. Ez egy olyan megnyugtató felemelő tudat, hogy van nekünk atyánk, akiről azt mondja a Biblia, mint jobb kezünk árnyék, mint a jobb kezünk felől van, itt különben mondja, és ez a Zsoltár itt, hogy az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, míg meg nem rendülök, és figyeljétek utána, azért örül az én szívem. Megint ott az öröm ebben a Zsoltárban. És örvendez az én lelkem. Még egyszer elmondja, háromszor elmondja ebben a Zsoltárban, hogy örvendez az én lelkem. És testem is biztonságban nyugszik. Tehát ez egy csodálatos tanítása a Bibliának, hogy az Isten számunkra az öröm forrása. És most ugye nektek szegezem a kérdést, meg magamnak. Örömben éled az életedet? Örömteli az életed? Keresed naponta az öröm forrását? Az alapvető tónusa, lelkülete, hangsúlya a lelkedben az öröm? Mert örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ezt keressük ennek a valóságát az életünkben, ha viszont panaszkodó, vagy kesernyés, vagy szomorú, melankolikus, búslakodó, kritizáló, vagy értitek, akkor valahogy eltévesztettük az irányt. Akkor valahogy nem Krisztus útján haladunk, akkor nem az atyából merítünk, hanem a világ fájdalmából és nyomorúságából. Mondja a Biblia a sírást, mondja az aggodalmat, tehát ezek valós és reális tapasztalataink, nem azt mondja, hogy mindig repülni kell, meg hát temetésen voltunk múlt héten is. Van fájdalom és van gyász, ez nem letagadhatatlan. Olyan megrendítő tapasztalatunk volt Sólyon egyik kedves testvérünknek, a mennyasszonyának a testvére halt meg, Göbölös Gyula, és képzeljétek el, én még talán azt mondom, hogy ilyen temetésen nem is voltam. Szerintem biztos volt 300-400 ember, 600 fős falu, jeges, hideg szél, és egy és negyed, másfél órán keresztül rezzenéstelenül álltak az emberek, mert ez a Göbölös Gyula, ez egy olyan rendkívüli ember volt, én nem ismertem őt, csak engem kértek meg, hogy beszéljek a temetésén, de a nekrológot olvasva meg beszéltem a hozzátartozókkal, hogy mindenkit szolgált. Derűs volt, vidám, humoros, és szolgálatkész. És az egész, a polgármester külön szót kért, szeretné elmondani, hogy a falu legönzetlenebb emberét temetjük el. Pótolhatatlan veszteség. És akkor így kérdezgettem, hogy mi a titka ennek az embernek. Ne is fotóztam, Zsuzsának megmutattam a fényképet, hogy hány ember volt, az ez hihetetlen. Ennyi ember. 80 nagy koszorú volt a síron. 80. Én nem vagyok a temetésekért, bocsánat, oda, és nem gondolom, hogy a temetés egy, nem tudom, milyen világrengető dolog lenne, de ez esetben tényleg azt éreztük, Tamás is ott volt, és mondta, hogy hát ez egy evangélium hirdetés volt. Hogy most hogy ennyire szerették ezt az embert? Mi volt az életének a titka? És egyértelmű, kristálytiszta, akiben a szülei adventisták voltak, csak nem lettek hívő, de a szüleitől egy dolgot megtanult, a szolgálatkészséget és a szeretetet és az emberekért való önfeláldozást. És ez volt az ő titka. És örömben élt. Örömben élt. Hihetetlen volt. A testvéreim, még egy dolgot szeretnék kiemelni. Amikor én olvasom vagy hallgatom a Zsoltárok könyvét, és az elmúlt hetekben is sokszor hallgatom, vagy a telefonomon hallgatom, sokszor felébred bennem egy olyan érzés, hogy olyan jó hallgatni benne azokat a részeket, amikor dicsőítjük az Isten, magasztaljuk, vagy az Isten oltalmát várjuk. De mindig olyan rossz érzéssel hallgattam, hogy de itt az ellenség, a gyűlő, a vádoló, aki vérszopó, meg a életemre les, meg értitek? Mindig olyan jó, de nem hallani. De hát ez is ott van. És akkor én Zsuzsával beszélgettünk erről, és úgy megállapítottuk egymással, hogy ha még békességben és örömben élünk is, ezt már annyiszor tapasztaltuk, valahogy a háttérben Sátán ott van, és gyötörni akar bennünket, és ellenségeskedést szerez, meg vádol, meg értitek? Ő nem örül annak, hogy mi örülünk. És ő ellenségeskedést támaszt, vagy bennünk, vagy valakiben, vagy... Tehát nekünk imádkoznunk kell az ellenség ellen is, hogy így mondjam, a Jóisten, hogy védjen meg bennünket, oltalmazzon, és ezt, hogy hallgatom a zsoltárokat, és szinte majdnem mindegyik zsoltárban van egy ilyen mozzanat, ebben a zsoltárban is van. Nézzétek meg a 4. versen. Megsokasodnak fájdalmaik, akik más Isten után sietnek, nem áldozom meg véres és iteláldozatjukat, és nem veszem nevüket ajkamra. De bármelyik zsoltárba beletekintek, mit tudom, a 13. zsoltár ugyanazon az oldalon van, ott is ott van, hogy meddig feledkezel el, Uram, meddig kerülök problémába, de végén a 6. versben, de örüljön szívem a te segítségedben. 27. Zsoltárnál mondja ezt, amire mindjárt rátérek, hogy egyet kérek az Úrtól azért, hogy gyönyörködhessem az ő templomában, de utána elmondja, hogy az ellenségtől meg így és úgy védj meg engem. Tehát ilyen világban élünk. E között is, és a Zsoltáros mindig felszabadítja a lelkét arra, hogy de Uram, te, de rád nézek, de te vagy az osztályos részem és poharam, te támogatod én sorsomat, mondja ez a 5. vers ebben a Zsoltárban. És ez a bizalom, ez a hit, ez mind-mind ott van. De van még itt egy tanítás ebben a versben. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ez vajon mit jelent? Miben lehet gyönyörködni? Miben gyönyörködünk? Mi az, ami élvezetet okoz az embernek? Többször mondja, hogy élvezem a te ígédet például. Tehát te mire gondoltok? Az ígéretei például gyönyörűségesek, ugye? Aztán a természetben, Isten műveiben, a keze alkotásaiban.
Aztán lehet egy jó dologban az emberekben, amikor van hajókat, vigyulok a gyerekek, van aranyos dolgaink vannak. Tehát így persze rossz napot nincs tudnám, hogy azt mondtam, de amikor is így jön felnőtt emberek, és akkor valami jó cselekedet van, vagy önzetlenség, vagy szeretetlen nyilvános, hogy akkor is tudunk gyönyörködni, örülni neki.
Igen, tessék. Igen, igen. Jézus mit csinál? Jött a sátán, megkísértésnél Jézus mit csinál? Meg van írva. És idézett az igéből. És hányszor idézett Zsoltárokból? Ebben a versben is megszólal Jézus majd. Ott még nem tartunk, de majd azt is megemlítem. Tehát ez egy profitikus Zsoltár is egyben. Igen. Hát egy kicsit prózai módon egy ajkai bibliakörünk egyik testvérem azt mondja, hát én úgy szeretem a csokoládét. Én úgy gyönyörködöm, amikor megehetek egy szeret csokoládét. Na, semmi probléma, természetes dolog. Ízérzés, nyelv. Nézzük a természetet, látás. Halljuk a szép zenét, hallás. Egy rózsa illatát beszívjuk, szaglás. Odafutnak hozzá a kisgyerekek és megölelnek, érintés. Az esztétikában a szépséget csak úgy lehet érzékelni, ez egy törvény, így nevezik különben az esztétik, hogy az érzéki megjelenítés törvénye, csak azt tudjuk szépként érzékelni, amit látunk, hallunk, ízlelünk, tapintunk, stb. Szagolunk, hogy így mondjam, érzéki megjelenítés törvénye, a szépséget lehet csak érzékelni. És Istent, mivel őt nem látjuk, nem halljuk közvetlenül az ő hangját, de az igén keresztül hallhatjuk. Amikor szól az ige, halljuk őt. Például épp hallgattuk, egy tegnap éjszaka nem tudtunk aludni, és hallottuk az igét, beállítottuk zsülámmal, bocsánat, hogy mondom, és olyan jó volt hallgatni, hogy az Isten szava szól. Hallottuk. Vagy ha felolvassuk, vagy olvassuk. Tehát ezek csodálatos dolgok, hogy az Isten világából tudunk a gyönyörködés által, a szépség érzékelése által részesülni. Ez egy törvény. Gyönyörűségek vannak a te jobbodon örökké. És arra hív fel bennünket a Biblia a 37. Zsoltárban, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Tehát Isten felhív bennünket, hogy mi szemléljük, az érzékeinkkel felfogható módon fogadjuk be az ő szépségeit egy szép zenében, egy dicsőítőben. Hát nem emelkedik fel a lelkünk? Hányszor érzékeltük, ugye? Amikor egy gyönyörű ének elhangzik. A természet szépségét szemlélve nem emelkedik fel a lelkünk, és nem Isten dicsőítjük. Az egek beszélik Isten dicsőségét. És így tovább mondta, hosszúsorolhatnám ezt, és azt mondja Ellen White a Krisztus Övelető Lépések című könyvében, a 74. oldalon, sok mindent tudnak mondani a természetről a költők és a természettudósok, de igazán A keresztény élvezi és értékeli a föld szépségét, mert ő a virágokban, bokrokban, a fákban az atya kezen nyomát látja, az ő szeretetét ismeri fel. Senki sem értheti meg teljesen a hegyek, völgyek, folyók és tengerek üzenetét, aki nem úgy tekint rájuk, mint amelyek Isten emberek iránti szeretetének kifejeződései. Ez csodálatos. Ez csodálatos. Gyönyörködni az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. A 27. Zsoltárban azt olvassuk, figyeljétek meg, milyen gyönyörűen fogalmaz, az egyik kedves Zsoltárom, a 4. vers, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Íme itt van. A gyönyörködés, a szépség, az úrházában való lakozás. Ezek csodálatos dolgok. Ez aztán tényleg örömet okoz. Ezt a tudomány is megfogalmazta, esztétikai örömnek nevezi, és esztétikai élvezetnek nevezi ezt a jelenséget, hogy az ember érzékeli a szépet, befogadja a szépet, és ez egy belső gyönyörűséget, örömet okoz, és ez egy tiszta öröm. Ez az az öröm, ami átvihető az örök hazába. Ezért, amikor mondjuk a Beethoven hallgatjuk a 9. szimfóniájából az örömódát, hát érezzük, hogy a lelkünk emelkedik fel. Nem lehet szavakra elmondani, amit érzünk, amikor ilyen zenét hallgatunk. Valami gyönyörű zenét, vagy a Vivaldi 4 évszakában, ugye a tél gyönyörű részét, amit annyiszor eljátszanak a kedves testvéreink. Tehát ez valami hatalmas nagy öröm. Igen, ez az esztétikai öröm, és Isten azt szeretné, hogy mi ebből részesüljünk. A szombatot a gyönyörűség napjának hívja. Testvéreim. Ellen White hányszor írja azt, és szeretné, hogy gyakoroljuk. Hát ez a vírus helyzet nagyon sokakat rákényszerített arra, például elmondta több nemesvámosi meg veszprémi testvérünk is, hogy nem volt két Isten tisztelet, ugye, hanem egy volt délelőtt. Akkor mit csináljunk délután? Együtt volt a család, kimentek a természetbe, és irándultak. És azt mondta az egyik testvérem, nemesvámos, hogy ez úgy összekovácsolta a családunkat, és olyan közel emelt Istenhez, hogy ezt a szokást meg akarjuk őrizni. Hogy délután kimegyünk a természetbe, és gyönyörködünk az Úrban. Az ő szépségében, az alkotásaink keresztül. Úgyhogy éljünk a szombatnapi gyönyörűséggel, mert gyönyörködjél az Úrban. Ugye azt mondja, 6 napon át teremtette az eget és a földet, és megnyugodott a 7. napon. Tehát a teremtőre való emlékezés napja is a szombatnap. Ez is egy nagyon szép momentum. Igen. Ágoston rövid gondolatát hagy idézem fel nektek, aki annyira jól megfogalmazta azt, hogy Istent az érzékeim, persze ezek lelki érzékekről beszél most, de most próbáljuk ezt a költői megfogalmazást úgy jól érteni. Azt mondja, ójjal későn kezdtelek szeretni, ősi, új szépség, későn kezdtelek szeretni, pedig bennem voltál, én meg künkerestelek, és idomtalan mi voltommal belrohantam arányaival tündöklő teremtett világodba. Végre szólítottál, hívtál, s megtörted süketségemet, tündökölve ragyogtál, s előzted vakságomat. Illatod szétárat, magamba szívtam, és most benned lélegzem. Megízleltelek, és most éhezlek, és szomjazlak. Megérintettél, és lángra lobbant bennem a vágy békességet után. Én erről egy külön tanulmányt írtam, ebben a könyvben meg is jelentettem, hogy a Biblia mind az öt érzékünkkel kapcsolatba hozza Istent magát. Urvacsora volt, aki eszi az én test, issza az én véremet, élet illata, atya megöleli a tékozló fiút, ugye, és így mondhatnám tovább, nem is beszélve, hogy halljátok, hányszor mondja a Biblia, akinek van füle, hallja. És Isten ad látó szemet, és halló fület, példabeszédek könyve. Tehát tele van a Biblia, nem egy ige hely, sok. Érezzétek, ízleljétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Tehát Isten azt szeretné, hogy valahogy az érzékeinkkel kapcsoljuk össze az ő lényét, és gyönyörködjünk benne. És a pontos fordítása 37. Zsoltárban így hangzik, gyönyörködjél az Úrban, és olyan vágyakat támaszt a te szívedben, amelyeket ki is fog elégíteni és megfogadni. Tehát egy lelki fejlődésnek az útja az, hogy mi gyönyörködünk az Úrban, ő támaszt a szívünkben olyan vágyat, és ezt ki is elégíti, megadja. Emlékszem rá, ez a személyes tapasztalatom volt, amikor én ezt gyakorolni kezdtem, úgy 30 évesen, és annyira erőteljesen gyönyörködtem az Úrban, rengeteg előadást adottam a természetről, hangosított ilyenvetítéseket csináltam, sokat beszéltem erről a bibliai táborokban, elkezdtem a teremtés evolúció témáját tanulmányozni, és egyszerűen csak töltekeztem, és annyira mélyen megragadott ez a téma, hogy szinte már feszített, és akkor a Jóisten azt mondta, hogy ezt írd meg könyvben a népemnek. És akkor mondta az Úr, hogy a természet és ember, a Biblia és a Környezet című könyvben ezt össze is foglaltam 70 témában, és azt mondta, hogy azért, hogy szombaton a te néped tudjon miről elmélkedni. Nem azért, mint ettől elmélkedne, hanem hogy gyűjtsd össze a Bibliában található természetre, szépségre vonatkozó üzeneteket, és foglald össze. És egy ilyen vágy támasztott bennem, és meg is valósult. Nekem ez egy olyan gyönyörűség volt írni ezt a könyvet, egy életem egyik legszebb élménye volt, hogy írtam a fejezeteket. Először is elolvastam az egész Bibliát. Akkor még nem volt konkordancia, minden természetre vonatkozó részt bejelöltem T betűvel. Utána osztályoztam, rendszereztem, melyik jelenségről, szélről, völgyről, hegyről, stb. Porról, homokról, fáról, fűről, madárról, bárányról, állatról, mit így. Rendszereztem, utána összeraktam, hogy logikai rendbe helyeztem, elkezdtem nézni a költők, mit írnak erről, és talán imádkoztam, hogy Uram, most akkor mondd el, hogy te mit akarsz mondani. És akkor mindegyik fejezetben így beleszőttem azokat a gondolatokat, ami a Jóisten üzenete volt aznak a témának a kapcsán. Tehát én ezt megtapasztaltam, és most is tapasztalom, mert újabb és újabb gondolatokat ad, ha gyönyörködünk az Úrban. Célokat, vágyakat támaszt, és azt ki is elégíti. Tehát ez egy életprogram. Testvéreim, ez egy szomorú dolog. Öröm, hálaadás, dicsőítés, gyönyörködés. Hát ez csodálatos. És a Zsoltáros, nézzétek, azt mondja, örül az én szívem, 9. vers, és örvendez az én lelkem, a testem is biztonságban lakozik. És itt mondja ki a híres igét, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, vagyis a sírban, nem engedett, hogy a te szented rothadás lásson, és ezt idézték vissza az apostolok. Mint profétikus szakaszt, ugyanis ennek olyan hatása van az ember életére, egy Jézusra vonatkozva például, hogy Isten nem engedte, hogy az ő teste elpusztuljon, megrohadjon, hogy így mondja, mert ezt mondja, nem engedett, hogy a szented rothadás lásson. Nem engedte ott. És ránk nézve is van ennek üzenete, Isten ami testünket is fel fogja támasztani. Meg fog ajándékozni egy új testtel, egy dicsőséges testtel. Nem engedi, hogy mi ott maradjunk a sírban, hanem meg fog állni a mi porunk felett. Csodálatos. Ezért ezzel a biztonsággal nyugszik a mi testünk. Nyugodhat a testünk az éjszakán is, a pihenésben is, másrészt pedig a sírban is. Hogy Isten elő fog bennünket onnan hozni. Látjátok, milyen gazdag ez a Zsoltár, és csak néhány verset idéztem belőle. Én kívánom számotokra, hogy ezt ragadjuk meg ezeket az üzeneteket, gondolatokat, míg a harmadik versben megismétli szintén, hogy a szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben bennük van minden gyönyörűségem. Tehát a Zsoltáros azokat az embereket keresi, azokat a témákat keresi, az Isten lényét keresi, amiben lehet gyönyörködni. És tele van bizalommal, örömmel, hálával, szinte egy ilyen túlcsorduló öröm fakad ebből a Zsoltárból. Tényleg, ahogy mondja Dávid a 23. Zsoltárban, hogy túlcsordul az én poharam. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy a szombatjaink ilyen túlcsorduló örömben zajlódjanak. Amikor most csütörtökön beszéltünk erről Ajkán, akkor az egyik vendégünk, aki nem tudja megtartani a szombatot, hát persze a saját döntése egy rész miatt, másrészt pedig a férje miatt, azt mondta, hogy milyen elszomorodva, amikor az egyik testvérünk elmondta, hogy mi milyen szombatokat élünk meg, és milyen örömben, milyen szép tapasztalatokban gazdagodunk, akkor azt mondta, hogy hát ez a szívem egyik legnagyobb vágya, hogy majd ilyen szombatjaim legyenek. Úgyhogy itt ismeretlenül is emlékezzetek meg róla, hogy a Jóisten meg tudja valósítani az ő életében, de nekünk lehet. Nekünk senki se tiltja meg. Legyenek ilyen szombatjaink. Legyenek ilyen napjaink. Teljes örömben, hálaadásban, gyönyörűségben éljünk ezekkel az isteni adományokkal, hogy gazdagok legyünk és bemehessünk az örök hazába. Amen.